Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Őrkutyák civilben.
A szerkesztő műsorvezető, akit éppen hallanak, Huszár József. Egy nagykanizsai ügyben beszélgetünk, majd mindjárt Fülöp Rékával. Szia Réka!
Szia Jóska!
És Szőke Rózsával. Szia Rózsa! Örülök, hogy ránk szánjátok az időtöket, mert hogy az apropó az, amiről beszélgetünk, az egy karácsonyi história. Budapesten sokat foglalkoztunk már azzal, hogy sok embernek nincsen lakása, sok a hajléktalan, de valahogy vidékre nem kerültünk el. És a Facebookon találtam a Rékának egy gyűjtését, hogy ti akkor és ott, hogy Nagykanizsán a hajléktalanok karácsonyára gyűjtötök. És akkor úgy el is szégyeltem magam, hogy tényleg annyit beszéltünk már az Őrkutyákban, a civil rádióban a budapesti hajléktalanságról, de valamiért nem jutott eszünkbe, hogy bármelyik magyar városba ezt megtegyük. Hát most vezekelni jöttem, hogy meghallgassam, hogy és mikor kezdődött ez, hogy ti szervezitek évente a hajléktalanok karácsonyát?
3 éve ezelőtt kerestem én meg a Rózsát ezzel az ötlettel. Igazából szeretném magamnak tulajdonítani az érdemet, de nem is az én ötletem volt, hanem az egyik nagyon jó barátnőm vetette föl, hogy ő nagyon szívesen főzne a hajléktalan szállón valamilyen alkalomban. És akkor én ezt tovább gondoltam, hogy mi legyen az alkalom, és arra gondoltam, hogy karácsonykor, igaz, hogy a hajléktalan ellátásban is kapnak karácsonykor is az ellátottak ellátást, meg a helyi roma önkormányzat is minden karácsonykor szervez ételosztást, tehát nem maradnak ki a hajléktalan ellátottak sem ebből, viszont nincs meg az a karácsonyi hangulat, amikor ugye otthon a család szenteste leül a karácsonyi vacsorához, és akkor megtiszteli ezt az ünnepet. És arra gondoltam, hogy nekem ez nagyon fontos lenne, hogy azok, akik egész évben nélkülöznek mindenben, családot és törődést, hogy akkor legalább ezen az egy estén legyen az, hogy ők is azt érezhessék, amit egyébként mindenki, akinek van családja, és letödülni így szent este. És hát nyilván nem este, mert este mindenki a saját családjával van, hanem akkor ez egy ebéd december 24-én legyen egy ebéd, ahol itt megfőzzük közösen, nem kintről hozzuk be, hanem itt helyben készül, hogy érzik az illatokat, és mellé pedig felajánlásomból még házi süteményeket is kértünk. És akkor még jött az ötlet, hogy akkor, ha már ilyen komplex a dolog, akkor legyen ajándék is, hogy igazi karácsony legyen. Ezzel az ötlettel megkerestem a Rózsát, és a Rózsa mondta, hogy tetszik. És akkor így indult, 3 évvel ezelőtt csináltuk az elsőt, és akkor nagyon ki is tettünk magunkért egyébként, mert töltött csirkecombot csináltunk, rizssel, meg házi sütemények, ami elég kalandosan sikerült, mert itt az eszközök nem álltak annyira a rendelkezésünkre, úgyhogy gyakorlatilag az lett a vég, hogy boldog-boldogtalan vitte haza sütni a csirkecombokat, mert 120 főre főztünk először. De aztán nagyon jól sikerült, és ami még nagyon-nagyon fontos, és nagyon ki kell emelni, hogy ugye ez felajánlásokból jön össze ez az összeg, amiből megveszik az alapanyagokat, amiből megveszik az ajándékokat, meg a sütemények is felajánlásból, tehát ebben nagyon-nagyon sok ember van, akik magánadományozóként emeli az ügy mellé álltak.
De hogy látod ezt, Rózsa? Hogy emlékszel az elsőre, amikor bekopogott hozzád a Réka, hogy na figyelj, van egy jó ötletem?
Ja, hát én nagyon örültem neki. Én Réka minden ötletének örülök egyébként, ezt így előre vetítem. Én szerintem egy kicsit vissza is kanyaroghatunk az időben, mert nem ez volt az első kapcsolat közöttünk, hanem már korábban kezdődött azzal, hogy önkénteseket szervezett a Réka, Ugye? Nem, az a
az
karácsonyi
vagy
főzés
az
után volt. A mi kapcsolatunk,
előtte nem volt nekünk.
nem, az els, a mi kapcsolatunk úgy kezdődött, hogy én ugye dolgoztam egy civil szervezetnél, egy helyi civil szervezetnél, és a mi közösségi alapítványként, tehát ezt neked nagyon nem kell bemutatni, hogy hogy működik egy közösségi alapítvány, de hát a hallgatók, hát ha nem tudják, hogy a közösségi alapítvány nem saját magának gyűjt, hanem a helyi civil szervezetek támogatásához gyűjt támogatásokat, és akkor a rózsáik pályáztak hozzánk, így nyertek pályázatot, és innen indult a kapcsolatunk.
Én már olyan réginek érzem a kapcsolatunkat, hogy
a másik,
mi volt az első.
A másik kapcsolódási pont pedig, hogy ők itt Kanizsán a Völgy Alapítvány kezdeményezésével létrehoztak egy nagyon klassz dolgot, amit úgy hívnak, hogy KASZ, ez a kanizsai szociális
találkozó,
ahova azok a szociális szervezeteknek a vezetői csatlakoztak be, akik a városban működnek, és oda engem egyszer meghívtak egy előadást tartani, kommunikációval kapcsolatban, én abban próbáltam így segíteni, és aztán valahogy így bekerültem a vérkeringésbe, és akkor én azóta ennek a társulásnak egy tiszteletbeli tagja vagyok, és akkor én próbálom ezzel is segíteni az itteni szociális szférában dolgozó embereknek a munkáját, vagy a szervezeteknek a munkáját, hogy ezzel is támogatom őket, hogy kommunikációs marketing tanácsadással.
És már hány éves a mi kapcsolatunk? Ez elég régi.
Elég régi. Hát ez már olyan 4-5 éves körülbelül. Ja, úgyhogy így, tehát nem voltunk idegenek egymás számára.
Így van.
Bocsánat, hogy belevágtam.
Semmi gond egyébként, mert mondom, nálam már ezek szerint összefolynak a régebben történt dolgok a későbbiekkel, de mindegy, tehát ezt a karácsonyt nagyon vártuk, az elsőt is, de nem csak az elsőt, hanem a következőt, meg az ideit is. Ez volt a harmadik karácsony, és mindig nagyon jó ajándékokat vég, mindig megkérdezte, hogy mire lenne szükségünk, és akkor itt a kollégákkal összedugtuk a fejünket, hogy végülis mi lenne az a hasznos, de közben mégiscsak jópofa ajándék, tehát hogy nem egy, mit tudom én, két csoki, vagy szaloncukor, igen, nem tudta eszembe a szaloncukor, igen, vagy narancs, vagy valamiféle gyümölcs, hanem akkor legyen valami más is. És akkor az első, azt hiszem, hogy az első volt a bögre, utána...
Nem, először volt törölköző.
Nem, az a bögrével együtt volt. A
igen.
Most összerakjuk a képet, igen. Először volt bögre és törölköző, és ezt szépen a csomagolást azt vállaltuk. Ugye egy kicsit kivettük a részünket mi is ebből itt a kollégákkal, de olyan örömmel készültünk, nagyon jó volt, nagyon jó volt. Maga az az érzés egyébként, hogy idegen emberek, akik nem is ismerik a hajléktalan ellátottakat, akik itt laknak, rendben lehet, hogy hallottak róluk, lehet, hogy néhányat azért akár ismernek is, hiszen kicsi ez a város. De hogy összefognak olyan emberek, akik tényleg érzékenyek erre a témára, mondjuk így csúnya szóval élve. Tehát, hogy nem csak olyan emberek élnek a városban, akik tényleg jó körülmények között, jó anyagi helyzetben, és csinálhatnak egy normális karácsonyi ebédet, meg még akkor ajándékozhatnak is, hanem tényleg azokra is, akik valóban nagyon egyedül vannak. Mert ha valaki, akkor azt mondom, hogy hajléktalan ember tényleg nagyon egyedül van.
Mondjátok, azt lehet nagyjából tudni, hogy hány hajléktalan van Nagy Kanizsán?
Hát nem csak nagyjából, de erre nem készültem pontosan most, de 100-nál több a létszám. Tehát most is ilyen 120 körül minimum vagyunk egyébként. Ezt úgy képzeljétek el, hogy nálunk ez egy integrált intézmény. Tehát itt van átmeneti szálló, ami azt jelenti, hogy itt folyamatosan bent tartózkodhatnak az ellátottak. Ez egy 35 férőhelyes részleg, aztán van éjjeli menedékhely, az 54 férőhelyes, ahhoz télen a krízis időszakban, ami most is van, kapcsolódik egy 30 plusz 30 férőhelyes krízis férőhely. Ez most jelenleg még nincsen tele, de ha már a 30, vagy a, igen, a 35-öt, az 54-et összeadjuk, már az sem kevés, és akkor még a nappali melegedőre azért bejönnek olyan emberek is, akik nem tartózkodnak egyébként az intézményben, tehát a lakhatást nem veszik igénybe, köztük vannak a közterületi ellátottaink is, úgyhogy így azért jóval 100-an fölül van a létszámunk.
És hát vannak azok, akikről nem lehet tudni, mert bujkálnak az erdőbe, meg nem tudom hol.
Hát ha nem is az erdőbe bujkálnak, olyan emberek biztos, hogy nagyon sokan vannak még, akik olyan körülmények között élnek, ami nem igazán alkalmas lakhatásra, mondjuk így, mert az idei évben egyébként nagyon sokan jeleztek tűzifa igényük volt embereknek, tehát kérésük, hogy esetleg valahogy hogyan lehetne hozzájutni. Néhány ember, azt hiszem, sikeresen kapott is így a rendőrség bevonódásával, illetve hát az ő kezdeményezésükre volt egy ilyen akció, úgyhogy a mi ellátottaink közül is kaptak, mert vannak olyan ellátottaink, akik úgy szerepelnek, hogy utcás ellátottak. Őket is gondozzuk, figyelemmel kísérjük, általában heti egy-kettő alkalommal, attól függ, hogy kinek mire van szüksége, milyen igényei vannak, hogyha van nekünk beteg ellátottunk, és aki egy pincében él egy ilyen, hát még pincének se lehet mondani, talán egy kis kaibába, ahol azért jó fűtése mondjuk van neki, de mondjuk már nincs világítás. Tehát így, ezt így kell elképzelni, hogy ilyen helyeken is élnek emberek. És igazából az ő szempontjukból az a lényeg, hogy azért vagyunk az életükben, hogy tudjunk vagy élelmiszert biztosítani, ételt, hogy tudjon enni, mert nyilván a szőlőhegyről nem fog minden nap tudni bejönni, nekik így tudunk segíteni, meleg ruházattal tudunk segíteni neki, akkor esetleg, hát igen, meleg ruházat, takaró, gyógyszer, víz, esetleg valahova vizet viszünk ki, hogy legyen egyáltalán ivóvíz, így van, gyógyszer, hogyha kell ilyenek, meg orvosi ellátásban is, igen, ezekben tudunk segíteni.
Nem véletlenül mondtam az erdőt, mert hogy Budapesten én több olyan helyet is tudok, ahol az erdőben ilyen kis kaibákat építenek, és valahogy ott húzzák meg magukat. Azt nem tudom eldönteni, hogy Budapesten van-e elég ellátó hely, vagy nincs, vagy azok olyan állapotban vannak egy részük akár, hogy, de szóval, hogy én több olyan helyet tudok, saját szememmel láttam, hogy ott emberek élnek. És hát amikor megpróbálták ott hát nem is tudom, kit mondjak, vagy hogy mondjam, de megszüntetni, vagy talán ez a legszebb szó, hogy megszüntetni ezeket a kaibákat, és annak kilakoltatták az embereket, hát az borzasztó volt. Az egyszerűen, az, de hát mondjuk lehet, hogy a nagyváros ilyen szempontból még rosszabb is, mert hogy én találkoztam olyannal, hogy a piacon mondták, hogy írjak alá egy ívet, hogy a harmadik kerületből ki kell tiltani a hajléktalanokat. És mondtam a fiatalembernek, hogy ezt hogy gondolja, szóval megvalósítani, hogy lát egy hajléktalant, és akkor átvezeti a második kerületbe, vagy mi igazolványa kell majd bejönni a kerületet, valamilyen, hát ő nem tudja, de ki kellene, én mondtam, hogy nára, hogy nem kéne inkább hajléktalan szállókat építeni, vagy normális lakásokat, tehát ott van egy csomó üres lakás. Szóval, hogy nem véletlenül mondtam az erdőt, mert azt gondolom, hogy van, aki ott húzza meg magát. Nyilván ti is tudjátok, nem hiszem, hogy én mondtam ezt először akár.
Nem, persze, tudjuk, mi is ezt így van.
Igen. Mondjátok, az mennyire érzékelhető, hogy a lakosság mellétek áll-e, vagy milyen mértékben áll mellétek ez alatt a 3 év alatt? Növekszik ez az önkéntesek száma, akik besegítenek? Vagy hogy néz ez ki?
Az első főzés után, amit a Rózsa elkezdett mondani, ugye akik jöttek a szállóra aznap önkénteskedni, mert ugye itt az előkészítésben segítettek, tálalásban, stb., tehát ki is szolgáljuk akkor az ellátottakat, ők annyira jól érezték magukat, hogy, és nagyon lelkesek voltak, és mondták, hogy ők még szeretnének jönni, hogy találjunk nekik feladatot. És akkor jött az az ötlet, hogy minden hónapban egy más intézmény, vagy cégnek a kis csapata, hogy tartsunk minden hónapban egy süti napot, egy ilyen házi süti napot, de hogy akkor ne csak a sütizés legyen, hanem legyen valami tevékenységhez kötve, és akkor kitalálják, hogy a föld, az udvart egy kicsit rendbe tesszük, és egy kicsit megszépítjük, és akkor minden hónapban jött egy másik csapat, hozta a házi süteményt, és együtt dolgoztak itt az ellátottakkal az udvaron. És ez nagyon-nagyon jól sikerült, és nekem az volt benne a meglepő és csodálatos, hogy senki nem ment rossz érzéssel, tehát azok, akik életükben nem találkoztak még ellátottal, mondjuk, hogy nem jártak a hajléktalan szállón, ők is nagyon-nagyon jól érezték magukat, és mindenki pozitív élménnyel távozott, úgyhogy ez egy ilyen elég sikeres széria lett, és akkor, és mindig vannak újak is, tehát hogy nem csak ugyanazok járnak vissza minden évben, mondjuk karácsonykor, hanem minden évben vannak új csatlakozók. Most idén például a régi csapatból, talán csak az itt, nem, még az annáig, a régi csapatból 3 vagy 4 ember volt, és az összes többi önkéntes segítő, ők mind újak voltak.
És mennyi önkéntes segítő kell egy ilyen akcióhoz?
Hát idén azt hiszem 8-an? 8-an voltunk.
Hát 8-an biztos.
8-an, vagy lehet, hogy többen, 8-10 körülbelül. Nem tudom, mert én külön vagyok, mert nem nagyon van itt helyünk, ahol főzünk, úgyhogy én a száműzve vagyok a konyhától egy folyosóra.
Úgy csürögnek, forognak, szolgálják ki a lakókat, hogy nem lehet tudni, hogy hányan vannak, mert sokszorosa van annak.
És meg az egésznek úgy megadjuk a módját, hogy ünnepélyes legyen, hogy 1 órakor van az ebéd, arra elkészülünk, addig, hogy az ajándékokat előzetesen a rózsáig becsomagolják, és akkor jön a református lelkész minden évben, ő mond egy áldást, van egy kis műsor, és az egyik önkéntesünknek a férje pedig a vacsora alatt szokott még szintetizátoron is játszani, és idén annyira jó volt, hogy még táncra is perdültek a végén, úgyhogy nagyon klassz volt.
Jó, és csak egy mondatot hadd tegyek.
Nem, kettőt is.
Réka gondolatához, hogy tényleg ez az idei év, szerintem ez úgy, egy kicsit olyan érzésem volt itt, Réka, hogy tetőzött ez a dolog, ez maga az érzés a lakók részéről. Tehát ahogy adtuk át most gyönyörű plédeket, tehát olyan csodálatos plédeket vásároltatok, hogy hihetetlen is.
A Jóska is tudja, ő is támogatta az akciót.
Igen, köszönjük szépen
még egyszer.
Úgyhogy igen, tehát most már nekünk vannak különbejáratú saját angyalaink, minden évben, úgyhogy boldogok vagyunk. Aztán az első évben talán még is adtam egy riportot, tehát is a TV-nek, hogy a mi kis angyalaink, de hogy én tényleg ezt így is érzem. És amit szerettem volna igazából mondani, hogy annyira látszott a lakók szemében a hála, meg az a boldogság, hogy Úristen, ilyen gyönyörűt, hogy ők ilyen gyönyörűt kapnak.
Egy nagyon jó a kapcsolódás egyébként, mert például ugye itt a lakók közül van egy-két olyan kapcsolatom már, akikkel, hogyha kint a városban is találkozom, akkor nagy örömmel üdvözlőjük egymást, és szobálunk, múltkor pont a kórházban találkoztam, az egyik ellátott alakot beszélgettünk, szóval, hogy tényleg ezek nem ilyen percnyi vagy átmeneti, hanem ezek hosszú távú tartós kapcsolatok.
Hát igen, ennek több rétege van, hogy az egyik és legfontosabb, hogy a hajléktalan is embernek érezze magát, és ne egy fölösleges pupnak a társadalmon, hanem ugyanolyan jogú, érezze, hogy ő ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint én vagy ti, vagy bárki más. A másik, hogy a Nagykanizsa lakossága is értse meg azt, hogy ezek az emberek pontosan ugyanolyanok, mint ők, és hogy Magyarországon roppant egyszerű hajléktalannak lenni. Elég hozzá egy vállás sok esetben, meg most mondhatnám a valuta kölcsönt, ugye, nagyon sok lakás dőlt be emiatt, tehát hogy ez nem egy ilyen valami egyszer-egyszer, hanem ez nagyon sok, sőt, hát hogyha lenne egy tisztességes vizsgálat erre, szociológusoknak kiugranának, akkor lehet, hogy hátradőlnénk, hogy Jézus Mária, ez ennyi?
Az a helyzet, hogy nagyon, nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert nekem az egyik veszőparipám ez az adományozásban, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, és nagyon szeretném, hogyha ezt szélesebb körben tudnánk valahogy eljutatni a széles társadalmi rétegekhez, hogy az adományozás nem történt soha felülről. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz szemlélet, és nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy a legnagyobb jó szándék mellett, és nem kérdőjelezem meg senkinek a tisztességes szándékát, vagy a jó szándékát, de mégis valahogy sokan felülről adományoznak. És ez szerintem ez egy nagyon rossz attitűd. Pont azért, amit mondtál, mi mindannyian ugyanazok vagyunk, ugyanazok az emberek, csak van, aki szerencsésebb élethelyzetben van, van, aki kevésbé szerencsés élethelyzetben, és nem szabad, tilos az emberi méltóságot megsérteni, bármilyen helyzetben, jó szándékból sem lehet. És hogy szerintem ezért tud jól működni a mi kapcsolatunk, vagy ez az egész karácsonyi hangulat, mert itt mindenki, aki idejön segítőként, mindenki, aki adományoz, ő ezt az attitűdöt képviseli, hogy egyenrangú partnerek vagyunk, tehát itt nincs felülről adományozás. Én például nem is szeretem, és nem is engedem soha, hogy adományozottat megmutassunk bármilyen formában, én soha nem teszek ki egyetlen egy posztot, fotót, semmi ilyesmit, és ha bár ott helyben tudósít róla mondjuk a helyi média, de azt is úgy csináljuk mindig, hogy csak a rózsa látszik, esetleg az ajándékcsomagok az ételről lehet, de se az ellátottakról, se rólunk, tehát senki nincs a kirakatban, sem egyik oldalról, sem másik oldalról, mert nem erről szól a történet, nem rólunk szól, hanem arról szól, hogy ezek fontos ügyek, amiket jó, hogyha valaki képvisel.
Hát és még egy, bocsánat, te mondd végig, ne haragudj.
Igen, szóval, hogy ezt én nem, na minden platformon, mindenhol hangsúlyozom, és tényleg ez a veszőparipám, szóval ez már a rózsáik unják is, mert hogy tényleg mindenhol én ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy nincs felülről adományozás.
És van még egy rétege ennek a dolognak, hogyha ha ezt tartósan sikerült csinálni, és még kicsit terjeszteni is, ahogy mondtátok, hogy havonta egyszer, meg, hogy arra is rá kéne jöjjön a lakosság, hogy ő nem ajándékot ad, ez a kötelessége. Tehát, hogy azokat, akiknek nem jut ez, vagy az, vagy amaz, az nem az államra kellene itt várni, hanem most mindegy, hogy ki milyen anyagi helyzetben van. Mert én azt tapasztalom, hogy a szegények legalább annyira adományoznak, sőt, mint a gazdagok.
Sokkal inkább. Bár hozzáteszem azért, én szeretném azt elmondani, hogy Nagy Kanizsán szerintem nagyon jó a kapcsolata a cégekkel is, tehát tényleg itt nagyon sok cég nyitott erre, hogy adományozzon, és tökéletképpen igen, de ez annak is köszönhető szerintem, hogy itt ez a kaszt, amiről beszéltünk, hogy olyan példaértéken összedolgoznak a szociális szférában dolgozók, hogy nem egymás elől vesszük el, hanem egymást támogatjuk, és hogy tényleg közösségként tud működni, és erre nyitottabbak a vállalkozók is, tehát látják azt, hogy ez tényleg egy komplex dolog, ami nagyon szépen tud működni. Egyébként az első adományozásnál ott pont volt vállalkozó is, aki beszállt az adományozásba, nem is kis összeggel. Második, harmadik évben már az alapanyagokat nem is kellett megvásárolnunk, mert azt mind felajánlásból megkaptuk. Úgyhogy szerintem itt Kanizsán azért ez egészen szépen működik, és hát azon dolgozunk, hogy egyre szélesebb körben és egyre több cég magánszemély bevonásával tudjunk dolgozni. Hát nem csak a rózsáik, hanem mondjuk a Vöröskeresztnek az összes intézménye, aztán a Családsegítő, a Völgy Alapítvány, szóval több olyan szervezet van, akikkel így együtt tudunk dolgozni, és szerintem ez nagyon klassz.
És mondjátok, valamennyire érezhető, hogy az emberek máshogy néznek a hajléktalanokra, vagy az elesettekre, mert ez nekem a veszőparipám, hogy minden társadalmat az minősít, hogy az elesettekkel hogy bánik. A gyerekkel, a beteggel, az öreggel, stb. A hajléktalannal, a romával, és ebben szerintem mi azért eléggé hátul kullogunk, hogy kell. Elég, ha csak arra gondolok, és ezt kérdezném is, hogy amikor volt ez a törvény, hogy nem szabad a közterületen életvitelszerűen tartózkodni. És én ugyanakkor találkoztam olyan hajléktalannal, akinek a lakcímkártyáján az volt, hogy Budapest 8. kerület. Na most ez ugye, ha akarom, azt jelenti, hogy ő nyugodtan a pad elé oda teheti a labort, vele áztathatja a lábát, és egy másik hokedlira meg ráteszi a Windows televízióját, és nézi a megdöntőt, hiszen
az a papírja
van róla. Igen.
Igen.
És ugye akkor voltak azok a szörnyűségek, hogy a padok közepére tettek még egy karfát, nem azért, hogy én meg tudjak támaszkodni, hanem azért, hogy ne lehessen feküdni rajta. És az a kérdésem, hogy ezt ti hogy éltétek meg ezt az időszakot? Ez egy pár évvel ezelőtt volt, még a Covid előtt volt, de nem sokkal.
Hogy ez, 2018. Azt hiszem, ez 2018-as törvény.
Igen, így van. Igen.
Tehát nekünk hál' Istennek jó tapasztalataink vannak. Tehát mi abban az időben, sőt, mi az előtt már összefogtunk, most ezt értse mindenki idézőjelbe, a rendőrséggel, pont annak érdekében, hogy kicsit érzékenyítsük a mi oldalukról, érzékenyítsük a rendőröket is. Tehát mi közösen beültünk a rendőrautóba, vagy a mi autónkba és a rendőrautóba, tehát ilyen vegyes volt a dolog, de egyébként az volt jó, amikor a járőrszolgálattal közösen ültünk egy autóba, és akkor elmentünk meglátogatni, mi tudtuk, hogy hol vannak ellátottaink, volt még akkor abban az időben szerintem garázsba, laktanya épületbe, meg ilyen helyeken. Soha nem megzárták a hajléktalanokat egyébként, a hajléktalan embereket, a rendőröket, és ez pont arra volt szerintem jó. Na most ennek a kapcsolatnak, amit mi akkor próbáltunk építeni, ezt tudom, hogy a szakmán belül sokan ellenzik, meg nem tetszik, meg nem tudom, de én azt gondolom, hogy nem jöttünk ki ebből rosszul egyáltalán, én inkább a pozitív oldalát látom. És a kérdésedre válaszolva, amikor ez a törvény megjelent, akkor is pont ugyanezt csináltuk, minden egyes napja, nem, bocsánat, minden héten egyszer közösen jártuk a várost, és akkor megálltunk a hajléktalan emberek előtt, és megszólítottuk őket, és elmondtuk, hogy van ez a törvény, és hogy mit lehet lépni, hova lehet jönni, és hogy mire kérjük őket, és én azt gondolom, hogy egész jól megértették. Ennek ellenére talán nálunk volt elsőnek egy olyan eset, amikor bevittek valakit a rendőrön, de az volt az első, és szerintem talán az utolsó is a szabálysértési törvénnyel kapcsolatban. Meg hát azért azt is el kell mondanom, hogy mindent elkövettünk annak érdekében, hogy ne legyenek kint az utcán, ne tartózkodjanak kint. És szerintem ez is egy nagy lökést adott nekünk, bár már azelőtt elkezdtük mi ezt a hozzáállást. Ugye régen voltak, lehet, hogy hallottatok róla, voltak ezek a teajáratok, amikor vittük a forró teát, főleg ugye télen, nyáron a vizet, vittük a szendvicseket, na ezt egy idő után, amikor valahogy a helyzet adta magát, vagy úgy változott a világ, nem tudom, de szerintem nem csak nálunk, ez mindenhol is egyébként, de hogy így elkezdtük így behívni az ellátottainkat. Tehát azt mondtuk, hogy innentől kezdve max teát tudunk kivinni, de nincsen szendvics, az ételért be kell fáradni, ide a nálunk ezt Citromszigetnek hívjuk ezt a volt laktanya épületet, úgyhogy, és akkor elkezdtek bejönni a közterületi ellátottai. Tehát volt ennek egy ilyen hozadéka is egyébként, és utána sokkal többen, és most már azt mondom, hogy szinte mindenki csúnya szóval élve rá van szokva erre, hogy igen, ide jönnek, erre fölveszik az ebédet, elfogyasztják, és a vacsorával ugyanez. Tehát nem hordunk ételt, nem viszünk ki így ételt. Abban az esetben, amit az elején mondtam, amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy valaki olyan helyen lakik, akkor igen, persze ő neki visszük a vizet, hogy legyen ivóvize, esetleg még tudjon is egy pár ruhát mosni. Tehát ezek természetesen vannak, de akik így városon belül utcás ügyfeleink, őket így nem szolgáljuk ki, hanem azt szeretnénk, ha bejönnének az intézménybe, és ezeket a szolgáltatásokat, amik itt nálunk elérhetőek, ezeket igénybe vennék. Márpedig nagyon sok szolgáltatás elérhető. Minden, ami az alap szükségletek kielégítéséhez szükséges, minden megvan.
Mondjátok.
Én valamit, Juska, ezzel kapcsolatban, amit az előbb felvetettél, hogy kinek a felelőssége, vagy hogy kell
kötelessége, kinek a kötelessége, igen.
A kötelessége, én azt gondolom, hogy szerintem ez kifejezetten állami feladat kell, hogy legyen. Az, hogy a civilek ebben feladatot vagy szerepet vállalnak, az az állam hiányosságára mutat rá. Viszont én abszolút meg tudom érteni azt is, hogyha valakiben civilként van ellenállás a hajléktalansággal, vagy a hajléktalan kérdéssel szemben, és meggyőződésem, hogy nagyon sokakban azért van, mert ez a leg